Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Havai Rihárd, a szerkesztő Szatmári Katalin. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy megállapodás született a dízelautók szoftver kialakításáról a Berlinben rendezett úgynevezett dízel csúcsértekezleten. A részleteket németországi tudósítónk Vince András mondja el.
Németország közutain csak nem 50 millió autó közlekedik, minden harmadik gépjármű dízel meghajtású. A két évvel ezelőtt kirobbant emissziós botrány ráirányította a közvélemény figyelmét is a dízelautók szerfelett magas légszennyezésére. Miután a környezetvédők követelni kezdték, hogy tiltsák be a dízel meghajtású járművek forgalmát, a kormány és az autógyárak csúcsértekezlet keretében döntést hoztak az érintett járművek káros anyag kibocsátásának csökkentéséről. A Berlinben tartott konferencián az öt német gépkocsi koncern vezetői közölték, hogy saját költségükre átalakítják több mint 5 millió dízelautó szoftverjét, amelynek következtében átlagosan 25-30%-kal kevesebb nitrogén-dioxid kerül majd a levegőbe. Az intézkedés az Euro 5, valamint az Euro 6 normás kocsikra vonatkozik. Az autógyárak késznek mutatkoztak arra is, hogyha valaki az év végéig eladja régebbi dízel típusú kocsiját és újat vesz, legalább 2000 euró jutalomban is részesül. Az értekezleten megállapodtak abban is, hogy 500 millió euró értékben pénzalapot létesítenek környezetkímélő városi közlekedés kialakítására. Az alap anyagi feltételét a kormány és az öt német gépkocsi koncern fele-fele arányban biztosítja. A közlekedésügyi miniszter elmondta, hogy a szoftverfrissítés eredményességét a jövőben szúrópróbaszerűen rendszeresen ellenőrzik majd valós utcai körülmények között. A tanácskozáson szintén résztvevő környezetvédelmi miniszter a helyes irányba mutató első lépésnek nevezte a több mint 5 millió dízelautó szoftverjének átalakítását, de hangsúlyozta, hogy fontolóra kell venni a hardware frissítést is, ami gyakorlatban új alkatrészek beépítésével jár. Becslések szerint a szoftver átalakítás gépkocsikként 100, míg a hardware frissítés akár másfél ezer euróba is kerülhet. A német autóklub, az ADAC üdvözölte ugyan a megállapodást, de sajnálatosnak nevezte, hogy a politika meghajolt az ipar előtt és megelégedett a szoftver frissítéssel, ugyanis hardware átalakítással akár 90%-kal is csökkenteni lehetne a káros anyag kibocsátást. Még élesebb bírálat hangzott el a Nemzetközi Környezetvédő Szervezet, a Greenpeace szóvivője részéről, aki úgy vélte, hogy a kormány oxigénsátorba helyezett egy haldokló motort ahelyett, hogy emberek millióit védené meg a dízelautó kipufogó gázától. Vince Andrást hallották Németországból.
Észak-Korea azt állítja, hogy új rakétáival már el tudja pusztítani az Egyesült Államok nagyvárosait. Az amerikai válaszlépés nem maradt el, de az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint mindkét fél csak demonstrálja, és nem alkalmazza az erőt. Herceg Zsoltos szállítása.
Pénteken éjjel hajtotta végre Észak-Korea azt a kísérletet, amelynek alapján azt állítja, hogy interkontinentális rakétáival el tudná pusztítani Los Angeles-t és Chicagót. A bejelentésre a kommunista diktatúra legfontosabb szövetségese, Kína reagált a leggyorsabban. Peking közölte, hogy ellenzi Észak-Korea rakétaindításait, mert azok sértik az ENSZ biztonsági tanácsának határozatait. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke szokás szerint a Twitteren kommentálta a hírt. Nagyot csalódtam Kínában, múltbeli ostoba vezetőink hagyták neki, hogy évente több százmilliárd dolláros többletre tegyen szert a külkereskedelmében, mégsem tesz semmit értünk Észak-Koreával kapcsolatban, csak beszél. Nem fogjuk ezt tovább hagyni, Kína könnyedén megoldhatná a problémát, írta Donald Trump, de ezúttal nem elégedett meg ennyivel, hanem két nehéz bombázót reptetett át a koreai félsziget felett, nem sokkal később pedig Washington bejelentette, hogy sikerrel tesztelt egy új rakétaelhárító rendszert. Az észak-koreai rakétakísérlet állítólagos sikere csak elméleti fenyegetés, mondta az Inforádiónak Csoma Mózes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem koreai tanszékének vezetője.
Az észak-koreai rezsim mindenképpen el akarja kerülni azt, hogy úgy végezzék, mint például Saddam Hussein rezsimje, tehát az erődemonstrációk ezt az elrettentési célt szolgálják.
Az amerikai válaszlépésnek sincs gyakorlati jelentősége, tette hozzá Csoma Mózes.
Az amerikai bombázóknak a demonstratív haladása a koreai félsziget fölött, amihez ugye dél-koreai vadászgépek is szintén demonstratív céllal csatlakoztak. Ilyen típusú dolgot már nagyon sokszor láthattunk az elmúlt évek során. Ezek lényegében egyfajta szimbolikus válaszreakciók.
Egyelőre egyébként az sem biztos, hogy Észak-Korea igazat mond, tehát tényleg le tudná bombázni az amerikai nagyvárosokat. Az orosz védelmi minisztérium szerint ugyanis a tesztelt rakéta csak 681 kilométeres magasságba jutott el, és 732 kilométert tett meg, majd a japán tenger középső részén becsapódott a vízbe, márpedig ez csak közepes hatótávolságot jelent. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Az Apple a napokban eltávolította kínai felületeiről a VPN-es alkalmazásokat. Ezzel a titkosított csatornát kínáló szolgáltatással a felhasználók eddig megkerülhették a kommunista Kína digitális cenzúráját, és az ott tiltott YouTube, Facebook szolgáltatásokhoz is hozzáfértek. Magyarázza Gálfi Csaba, a HVSV informatikai szakla főszerkesztője Cvik Dávid interjúja.
A rezsim álláspontja szerint a kínai társadalmat meg kell védeni a külső befolyástól, és ugye gyakorlatilag ennek technikai megvalósítására építette fel Kína a nagy kínai tűzfalat, amely gyakorlatilag minden olyan tartalmat, online szolgáltatást kizár a kínai piacról, amely nem veti alá magát 100%-osan az ottani totalitárius rezsim kényének és kedvének.
Miről beszélünk, mit jelent a VPN, hogyan mond ez ellent mindennek a kínai retorikának és elvárásnak, szabályozásnak?
A VPN gyakorlatilag alássa ezt a nagy kínai tűzfalat, tehát a felhasználó virtuálisan kívül tud kerülni ezen a tűzfalon, és elérheti azokat a szolgáltatásokat, amelyek amúgy Kínában tiltottak. Ilyen például a Google összes szolgáltatása, a Gmail, a kereső, a YouTube, ilyen a Facebook, az Instagram, maga a Wikipedia, a Twitter, a Dropbox, hosszan-hosszan sorolhatnánk azokat a számunkra teljesen normálisnak számító szolgáltatásokat, amelyek Kínában teljesen tiltotta. Ezeket el akarja érni a felhasználó, akkor van szüksége a VPN-re.
Igen, és ha már egyszer használja ezt a szolgáltatást, akkor onnantól kezdve nincsen egyéb technikai lehetősége a hatóságoknak Kínában, hogy ezeket blokkolják, vagy elérhetetlenné tegyék?
Pontosan így van. A VPN az egy titkosított kapcsolatot biztosít, ami nagyon nehézé teszi a kínai hatóságok számára, hogy ezeket egyenként ellenőrizzék, ezeket az adatforgalmakat. Lehetetlenné teszi gyakorlatilag. Úgyhogy próbálják magukat a fal alatt ásott ürgelyukakat betömködni, ahelyett, hogy ellenőriznék, hogy mi folyik ezeken. Nagyon-nagyon fontos, hogy különböző amerikai és nyugati cégek, akik Kínában tevékenykednek, ők szintén VPN-t használnak ahhoz, hogy az ottani dolgozóik számára a saját informatikai szolgáltatásaikat elérhetővé tegyék.
Ezt megtehetik?
Igen, ez nem törvényellenes. Gyakorlatilag ez egy ilyen érdekes hatásra, mellékhatása a kínai és a kapitalista rendszer együttélésének, szimbiózisának. Tehát meg lehet állapítani egy kapcsolatról, hogy az VPN vagy nem VPN, de azzal, hogy a VPN kapcsolatokat egységesen tiltaná Kína, gyakorlatilag lehetetlenné tenné, hogy a nyugati cégek Kínában dolgozó munkatársai kommunikáljanak a saját cégeikkel. Nyilván ezt Kína sem akarja, úgyhogy egy olyan taktikához folyamodik, hogy ezeket a szolgáltatásokat a konzumer oldalon tiltja, tehát az egyszerű polgárok kezéből szeretné ezt kivenni, nem pedig a nagyvállalatok kezéből, akik a saját dolgaikra használják. Így nem ártana a saját gazdaságának, viszont a nagy kínai tűzfal hatását azt kiterjesztené teljesen.
Fenntartható, hatékony eljárás lehet ezeknek a szolgáltatásoknak a tiltása?
Ez egy roppant hatékony megoldás lehet. Gyakorlatilag ez a lépés most azzal jár, a legnagyobb VPN szolgáltatók letiltása az iPhone-okról, hogy ezek az iPhone-ok mostantól kizárólag a kínai szolgáltatásokat tudják elérni, nem tudnak kinézni a világra. Ezzel az Apple megőrzi a helyi piacon élvezett előnyét minden más gyártóval szemben, cserébe viszont teljesen lefekszik a helyi rezsimnek.
Gálfi Csabát hallották. Börtönbe kerül az auschwitzi haláltábor egyik utolsó őre, Oskar Gröningnek 96 évesen 300 ezer gyilkosság műrészeseként kell felelnie tetteiért, Herceg Zsolt összefoglalója.
Oskar Gröning 1942 és 1944 között az SS tagjaként szolgált az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs táborban. Könyvelőnek gúnyolták, mert a gázkamrákban meggyilkoltak csomagjait kezelte. Kiszedte belőlük a pénzt és az értéktárgyakat, majd elküldte elküldte a náci párt védelmi szervezetének berlini központjába, felügyelte a deportáltakat, illetve előkészítette a terepet a következő transportnak. Embert saját kezűleg a jelenlegi ismeretek szerint nem ölt. 1977-ben már indult ellene egy nyomozás, de azt leállították. Az újabb eljárást a holokauszt túlélők, illetve az áldozatok rokonai kezdeményezték. Magyarok is vannak köztük. Gröniget most azért vonták felelősségre, amit 1944. május 16-a és július 11-e között tett. A férfi a bíróság előtt elismerte, hogy erkölcsileg bűnrészes. Nem lett volna szabad közreműködni mindabban, ami Auschwitzban történt, fogalmazotta volt lágerőr. Bocsánatot kért a tetteiért, amelyek büntető jogi megítélését a lüneburgi tartományi bíróságra bízta. Azt pedig döntött, 2015 nyarán 300 ezer rendbeli gyilkosságban való bűnrészesség miatt 4 év szabadságvesztésre ítélte a férfit. Az ítélet tavaly novemberben emelkedett jogerőre. Grönig védői kérelmezték a bebörtönzés elhalasztását, a hannoveri ügyészség azonban most úgy határozott, hogy az egykori nácinak le kell ülnie a büntetését, mert ugyan 96 éves, de a korához képest egészséges és a börtönben megfelelő ellátást kaphat. Leon Schwarzbaumot, a holokauszt egyik túlélőjét hallják, aki azt mondja, hogy örül az ítéletnek, de nem kíván börtönt a volt nácinak, mert ha valaki, akkor ő tudja, hogy milyen a rabság, hiszen 2 évet töltött el Auschwitzban. Gröniget egyébként érzelemmentesnek találta. A felperesek védője szerint ebben az egész ügyben nem a konkrét ítélet a lényeg. A bíróság döntése újraigazolta, hogy Auschwitz egy halálgyár volt, és mindenki felelős, aki ebben a halálgyárban dolgozott, mondta Cornelius Nessler.
Dass Auschwitz eine Mordmaschinerie war und dass jeder, der daran mitgewirkt hat, sich seiner Verantwortung zu stellen hat, das ist das Entscheidende an diesem Verfahren.
Oskar Gröning ügyvédje fellebbez a határozat ellen, mert szerinte az orvos szakértő nem vizsgálta meg rendesen a védencét. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra!